Simot Bhágavatamból olvasunk, 6. ének, 18. fejezet és 9. vers következik. A fejezet címe: Diti megfogadja, hogy megöli Indra királyt. Tat karma guna viryani.
Tat karma guna
viryani.
Tat karma guna viryani.
Kashyapasya mahatmanah.
Kashyapasya mahatmanah. Később a Srimad Bhágavatam 8. énekében elmondom majd, hogyan jelent meg Urukrama, az Úr Vámanadév, Kasyapa nagybölcs fiaként, és hogyan szelt át a három világot három lépésével. Beszélni fogok azokról a rendkívüli tettekről is, melyeket végrehajtott, valamint tulajdonságairól, erejéről, és arról is, hogyan született meg Aditi méhéből. Kérlek, ismételjétek. Később a Srimad Bhágavatam 8. énekében.
Később a Srimad Bhágavatam 8. énekében.
Elmondom majd, hogyan jelent meg Urukrama.
Elmondom majd, hogyan jelent meg Urukrama.
Az Úr Vámanadéva.
Az Úr Vámanadéva.
Kasyapa nagybölcs fiaként.
Kasyapa nagybölcs fiaként.
És hogyan szelt át a három világot három lépésében.
Hogyan szelt át a három világot három lépésében.
Beszélni fogok azokról a rendkívüli tettekről is.
Beszélni fogok azokról a rendkívüli tettekről is.
Melyeket végrehajtott.
Melyeket végrehajtott.
valamint tulajdonságairól,
erejéről,
és arról is, hogyan született meg Aditi
méhéből.
Itt nincs magyarázat ehhez a vershez, ezért tovább haladunk. Mivel elég sok versnek nincs így magyarázat, ezért nem olvastam a szanszkritot, csak a fordítást. 10. vers. Hadd szóljak most Ditinek azokról a fiairól, akiket Kassapa nemzet a démonokká váltak. Ebben a démonikus családban jelent meg a csodálatos Bhakta Prahlad Maharaj, valamint Bali Maharaj is. A démonokat pontos kifejezéssel Daityáknak nevezik, mert Diti méhéből származnak. Először a két fiú, Hiranyakasipu és Hiranyaksa született meg Diti méhéből. Mindketten rendkívüli hatalommal rendelkeztek, és minden Daitya és Dánava imádta őket. Hiranyakasipu feleségét, aki Jamba leánya és Danu leszármazottja volt, Kajádunak hívták. Egymás után négy fiút hozott a világra, Szamládát, Anuládát, Ládát és Proládát. A négy fiú húga Szimhiká volt, aki Vipracsi démonhoz ment feleségül, és aki egy másik démont hozott a világra, Ráhut. Amikor Ráhu áruhába bújva a félistenek között itta a nektárt, az istenség legfelsőbb személyisége levágta a fejét. Szamláda feleségét Kritinek hívták. Egyesülésük után Kritinek egy Pancsar Csama nevű fia született. Láda feleségét Damoninak hívták. Két fiút hozott a világra, Bátápit és Ilvalát. Amikor Ilvala egyszer vendégül látta Agasztya Munit, a lakoma során Bátápit találta fel neki, akit korábban kossá változtatott és megfőzött. Anuláda feleségét Szúrjának hívták. Anuláda feleségét Szúrjának hívták. Két fiúnak adott életet, Báskarának és Mahisának. Praládának egy fia volt, Virócsana, akinek felesége Bali Maharajját hozta a világra. Bali Maharaj 100 fiú gyermeket nemzett Asanának, és a 100 fiú közül Bána király volt a legidősebb. Bali Maharaj dicséretre méltó tetteiről később a 8. énekben beszélnek valamit. Bána király hűségesen imádta az Úr Sívát, ezért az Úr Síva egyik leghíresebb társa lett. Az Úr Síva mind a mai napig védelmezi Bána király fővárosát, és mindig mellette áll. Most jön a 19. vers, itt már lesz magyarázat is. A 49 Marut félisten szintén Diti méhéből született. Egyiküknek sem volt fiú. Noha Dititől származtak, Indra király a félistenek rangjára emelte őket. Srila Prabhupada magyarázat. Láthatjuk, hogy még a démonok is felemelkedhetnek a félistenek helyzetében, ha megváltoztatják ateista jelenüket. Az univerzumban kétféle ember él. Az Úr Vishnu baktáit félisteneknek hívják, azokat pedig, akik az ellenkező oldalon állnak, démonoknak nevezik. Ahogyan ez a vers is alátámasztja, még a démonokból is lehetnek félistenek.
Van esély.
Om Gyanat Virandasya Gyanjana Shlakaya Chakshurum Ritam Nena Asmai Shri Gurave Namah Jashita Shichitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhyada Shivasari Guru Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mukham Karoti Vachanam Pangumam Kayati Giri Yat Kripatam Ambante Shri Gurum Dhinatanam Kicsit családfása fejezet. Sok név van. Sok rokonság, és gondoltam, hogy egy picit beszélnék arról, hogy ki volt Diti, vagy hogy kik voltak ezek a fiai, vagy honnan jött ez az egész, hogy akkor démonok ugye születtek maga méhéből. Ez egy elég komoly dolog, amit itt a 10. vers mond, hogy a démonokat pontos kifejezéssel azért nevezik Daityáknak, mert Diti méhéből származnak. Szóval azért ez, mondjuk itt Ditire nézve nem túl kedvező, nem, hogy akkor... Szóval a lényeg az, hogy első véletlen, hogy ilyen gyermekek születtek meg a méhéből. Itt a Srimad Bhagavatamnak a 3. éneke ír Kassyapáról és Ditiről, ez a 14. fejezet. Kassyapáról annyit érdemes tudni, hogy a Prajapatik egyike, Maricsinek a fia és Prajapati Daksának az egyik feje.
Prajapati Daksának vette feleségül mind a 13 lányát, és Diti volt a legfiatalabb ezek közül. És aki még mondjuk jobban ismert Daksa lányai közül, az mondjuk Aditi, akitől mondjuk megszülettek az Adityák, erről azt hiszem volt is itt szó. De a lényeg az, hogy Diti, Prajapati Daksának a egyik 13 lánya közül, és a lányoknak volt egy ilyen mély vágyuk, hogy egy ilyen férjük legyen, mint Kassyapa Muni. És Daksa ezt így megtudta, azt mondják a szentírások, hogy úgy Prabhupád írja a magyarázatban, hogy hát ugye abban a korban akkor erről nem beszéltek úgy nyíltan a lányok, szóval nem az volt, hogy akkor a lányok mondták, hogy kit szeretnék férjemmel, apu, akkor szerez meg nekem, hanem az volt, hogy akkor Prabhupád így írja, hogy akkor a nagymamával nagyon közvetlen volt a kapcsolat, és akkor a nagymamának mindent elmondtak, és akkor a nagymama meg elmondta Daksának, és akkor Daksa így megtudta a lányoknak a vágyát, és akkor ő is jó félnek ítélte meg Kassyapa Munit, és akkor hozzájuk adta mind a 13 lányát. És van egy olyan fejezet, aminek az a cím, hogy Diti alkonyatkor teherbe esik, hogy ez az alkonyat, vagy nap felkelte, ez az időszak, ez a szandja időszak, amikor ugye az éjszaka és a nappal találkozik, ez lelki szempontból nem kedvező. Miért? Azért, mert az Úr Shiva ekkor vágtat a bikáján, és ugye ő a szellemeknek és a finom fizikai lényeknek a vezetője, aki nagyon kegyes hozzájuk, és amikor valaki egy ilyen időszakban élne mi életet, és mondjuk egy nő méhében akkor megfogan egy magzat, akkor Shiva küldi oda azt a lelket. Szóval akkor ugye a szellemeknek az egy nehézség, hogy nincsen durva fizikai testük, csak finom fizikai testtel rendelkeznek, mert olyan bűnt követtek el, mint például az öngyilkosság, és akkor nem kapnak egyből durva fizikai testet. És akkor viszont az Úr Shiva akkor nagyon, nagyon kegyes hozzájuk, és akkor ezekben az időszakokban, amikor a vallási szempontok szerint mondjuk tiltott nem életet élni, hogyha valaki ezt megszegi, áthágja ezeket a törvényeket, akkor ilyenkor akkor az Úr Shiva azokban az anyáknak a méhébe akkor egy-egy ilyen szellemet helyez el, és akkor ők szintén akkor újra tudnak durva fizikai testet kapni. Miért? Azért, hogy akkor tudjanak fejlődni. És ezt Prabhupád mondja, hogy régi védikus korokban egyszer-egyszer fordult elő ilyen. Szóval akkor nem volt ez egy ilyen rendszeres dolog, hogy akkor nem a szentírások szabályának megfelelően nemzettek gyermeket, ugye nem a Garbhodham szamszkárát követve, hanem valami más démonikus módon. De mondja Prabhupád, hogy a Kali Jugában gyakorlatilag minden gyerek így születik, vagy hát a legtöbb gyerek így születik, hogy a szülők nincsenek tudatában a megfelelő folyamatnak, a gyermeknemzés megfelelő folyamatának, a Garbhodham szamszkárának, a tisztító rituálék elvégzésének, a megfelelő időpont kiválasztásának, és ezeket a dolgoknak. Mert ugye Krisna mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy az a nem élet, ami Krisna tudatos gyermekek behozatalát jelenti ebbe a világba, az én vagyok. Szóval ez egy szabad dolog, hogy vihaszták számára. De hogyha az érzékelégítés a célja, vagy pedig nem a megfelelő folyamatot követve hoznak be a szülők ebben a világba a gyerekeket, akkor nem biztos, hogy garantált az eredmény. Szóval ezek nagyon fontos dolgok. És Ditiben felébredt a vágy, megkívánta a férjét, Kassyapa Munit, és mindenféle szép dolgokat mondott neki. Ugye Ditiről tudni kell, hogy Daksának volt ugye a lánya, és azért nagyon emelkedett volt. Szóval ő úgy értett sok mindenhez. Ugye Daksa volt egy prajápati, hogy el tudjuk képzelni, hogy akkor Diti milyen körülmények között nőtt fel, mondjuk. És ugye Kassyapa meg hát viszonylag egy lemondott életet élt. Szóval nagyon szépen szolgálta a férjét, és nagyon elégedetté tette őt. És egyszer csak megkereste Kassyapa Munit, és mondta neki, hogy kegyesen állj meg, és teljesítsd vágyamat. Ha egy szenvedő egy nagy személyiséghez fordul, nem szabad, hogy hiába könyörögjön. És akkor Kassyapa, hát itt több vers van, nem olvasnám föl, de lényeg az, hogy így a lelkére beszélt. És akkor Kassyapa mondta, hogy ó szenvedő, azonnal teljesíteni vágyad, bármi legyen is az, mert ki a felszabadulás három tökéletesének forrása, ha nem te. És akkor itt mond Kassyapa is néhány nagyon szép verset, ez a
feleségüknek a dicsőítéséről szól, ezt szeretném felolvasni.
Prabhacsári fogják be a fülüket.
Ahogy az ember képes átszállni az óceánt egy tengerjáró hajóval, ugye a veszélyes anyagi óceánon is átkelhet a feleségével olyan. Ott tiszteletre méltó, egy feleség olyan segítőkész, hogy őt nevezik a férfi teste jobbik felének, hiszen minden áldásos cselekedetben osztozik férjével. Egy férfi aggodalom nélkül élhet minden felelősséget a feleségére bízva. Hogy egy erőt parancsnok a könnyedén legyőzi a rátámadó fosztogatókat, úgyha menedéket keres egy feleségnél, bárki győzelmet arathat az érzékek felett, melyet a többi társadalmi rendben legyőzhetetlenek. És akkor itt mond még nagyon kedves szavakat, ugye lehet látni azt, hogy Kassyapa Muni annak ellenére, hogy látta, hogy a feleség egy zavart helyzetben van, és egy nem megfelelő időpontban akart tőle gyermeket, akkor ő mindig nagyon kedves volt hozzá, ugye ezt így, ugye egy ilyen követendő példa, hogy mindig tartani a kedvességet, és sosem viselkedni, vagy beszélni nem megfelelő módon. És Kassyapa akkor mondta a Ditinek, hogy kérlek, várjunk egy pillanatot, mert ez az időpont, ez most pont nem alkalmas arra, hogy gyermeket nemzek neked, és Diti pedig ragaszkodott hozzá, hogy már pedig én nem tudok várni. Szóval mondta, hogy lehetetlen, hogy most várjuk egy pillanatot is. És akkor Kassyapa úgy értette, hogy akkor lekötelezettje a feleségének, nem tud mit csinálni, és akkor így írja a Bhagavatam, hogy fordulatát ajánlotta a sorsnak, hogy akkor úgy tudta, hogy ennek mi lesz az eredménye, tudta, hogy ebből milyen gyermekek fognak születni, de akkor így fordulatát ajánlotta a sorsnak, és akkor gyermekeket nemzett Diti méhében. De miután megfogantak a gyermekek, akkor Diti kiózanodott és nagyon elszégyelte magát, és akkor ugye tudta, hogy az Úr Sívát megsértette ezzel, mert nem megfelelő időpontban fordult a férjéhez egy ilyen áldásért, és tudta, hogy ennek nem lesz jó eredménye, de még mindig nem akart, hogy az Úr Síva akkor megharagudjon, és akkor kárt tegyen a magzatokban, és akkor a férjéhez imádkozott, mert a férje pedig az Úr Sívát imádta, és akkor tudta, hogy akkor rajta keresztül ki tudja engesztelni az Úr Sívát. És akkor Kassyapa mondta neki, hogy nézd, mivel nem megfelelő volt a folyamat, ezért két nagy démon fog megszületni a méhekből. Ugye ők voltak Hiranyaksa és Hiranyakasipu. És hát tudjuk róluk, hogy kik voltak, majd a Srimad Bhagavatam 7. éneke beszél róluk bővebben. De hogy azért azt is mondta Kassyapa Muni, hogy azért ne aggódj, mert hogy Hiranyakasipunak az egyik fia, Prahláda, akiről ugye itt a versekből is olvashatunk, akkor ő nagy bhakta lesz. És akkor ráadásul Prahládának az unokája, pedig Bali Maharaja is egy emelkedett személy, szóval nincs minden elveszve, de hát azért ezt nem így kellett volna csinálni. És ugye tudjuk a történetet, hogy hát ez is érdekes, mert ugye a Bhagavatamnak a 7. éneke beszél majd elő, és most még csak a 6. énekben tartunk, és itt mégis ugye már arról van szó, hogy Diti megfogadja, hogy megöl Indra királyt. De ez már igazából azután történik, hogy Indra segítségül hívja az Úr Vishnut, aki megöli a Ditinek két gyermekét, ugye Hiranyaksát és Hiranyakasiput ebben a sorrendben. És akkor pont ezért akkor Diti nagyon dühös lesz, nagyon, nagyon mérges lesz Indrára, és mondja, hogy ez nem egy helyes dolog, akkor most pedig azért fog imádkozni, és azért fog fordulni a férjéhez, hogy egy olyan gyermeke születhessen, aki majd megöl Indrát. És akkor megint akkor ment Kassyapa Munihoz, majd olvassuk a fejezetben később, és akkor Kassyapa Muni pedig megint ugyanabban a hibában esett, ugye volt egy ragaszkodása a feleségéhez, és Prabhupád mondja róla egy magyarázatban, hogy ő egyfajta személytelen Isten felfogással rendelkezett, szóval nem volt egy tiszta bhakta, hanem személytelen módon imádta az Urat, és pont ezért ezt Prabhupád mondja, hogy nem tudott uralkodni az érzékeim, mert ugye a Bhagavad Gita-ban is olvashatjuk, hogy aki odaadó szolgálatot végez, akkor abból jön egy magasabb rendű íz. És a magasabb rendű íznek a birtokában az ember képes lemondani alacsonyabb dolgokról, az érzékkielégítésről. Hogyha valaki mondjuk Isten tudatos, de nem odaadó szolgálatot végez, hanem egy személytelen módon fordul Istenhez, akkor ő lehet, hogy képes kontrollálni az érzékeit ideig, óráig, de nincs neki egy valódi védelme. Szóval az odaadó szolgált az a valódi védelem. És akkor lehet látni, hogy Kasyapa, miután Déti másodszor is megközelítette, akkor csak ugyanúgy mondta, hogy hát igazából teljesítem minden vágyadat, akkor csak mondd, hogy mit szeretnél. És erről kicsit az jutott eszembe, amikor Kaikeyi ment Dasarath Maharajhoz, ugye Rámacsandra apukájához, és akkor Dasarath Maharaj látta, hogy szomorú ez a feleség, és akkor kérdezte, hogy mi a baj. És akkor mondta, hogy hát tudod, nem vagyok elégedett, és hogy csak te tudsz elégedetté tenni, és tudod, emlékszel, akkor még a múltban megígérted, hogy teljesíted egy vágyamat, és akkor Dasarath Maharaj is mondta, hogy igen, bármi legyen az, akkor ezt teljesíteni fogom. Hát csak ez egy csapda. Szóval, amikor valaki mondjuk úgy jön hozzánk, hogy ígérd meg, hogy igent fogsz mondani, és utána elmondom, hogy mire kell, akkor ez egy csapda, szóval nem szabad úgy belesétálni. És akkor ugye tudjuk a Rámajának a történetéből, hogy akkor Dasarath Maharajtól Kaikeyi azt kérte el, hogy Rámacsandrát üzze el az erdőbe 14 évre, és hogy bárata legyen a trónörökös, aki a saját fia volt, és akkor Dasarath Maharaj megtette, de teljesen összetört, és el is hagyta a testét bánatába. Szóval nem jó előre láthatatlanba ígérgetni. És Kasyapa most megint ugyanezt csinálja, hogy jó, akkor drága feleségem, akkor annyira leköteleztél, hogy akkor megint akkor kérd csak, amit akarsz. Szóval akkor csak nyugodtan mondd, hogy mit szeretnél. És akkor Diti meg akkor kimondja a mondatot, hogy hagyd szülessen tőled egy olyan fiam, aki megöli Indrát. És akkor Kasyapa megint a homlokához csap, hogy úristen, megint mit csináltam. És már másodszor történt velem, hogy hát most már ugye ott volt az ígéret, akkor ezt be kell váltani. Nyilván Kasyapának volt intelligenciája, ugye nem akarta Indrát bántani, vagy nem akart egy olyan fiat, aki megöl Indrát, mert hogy Indra mégiscsak bakta. És akkor azt találta ki, hogy csináltat egy folyamatot a feleségével, mondja neki, hogy kövessen egyfajta tisztító eljárást, egy tisztító folyamatot egy éven keresztül, és akkor utána születhet majd egy olyan gyereke, aki megöl Indrát. De itt egy olyan szót használnak, ez a megöl Indrát, ami azt is jelentheti szanszkritül, hogy Indrának a követőjévé válik. És akkor ez volt a csel, hogy akkor Ditinek ugye azt mondta, hogy akkor születik majd egy olyan fiad, aki megöl Indrát, de ezzel azt is mondta, hogy születik egy olyan fiad, aki követi majd Indrát. És az volt a terve, hogyha Ditit ráveszi arra, hogy szolgálja az Úr Visnut, akkor azáltal Ditinek meg fog tisztulni a tudata. És akkor meg fog tisztulni ettől a vágytól, hogy meg akarja ölni Indrát, vagy hogy olyan fiút szüljön, aki megöli majd Indrát. És akkor ugye közben Indra megtudta mindezt, szóval meg nem örült ennek az egésznek, és ő meg akkor Nesben állt, akkor Ditinek a szolgálójának szegődött, és figyelte azt, hogy Diti mikor hibázik, hogy akkor a folyamat végzése közben Diti mikor követel hibát, mert akkor megvolt az, hogy akkor mikor kell száját mosni, kezet mosni, milyen mantrákat kell mondani, milyen tisztasági fogadalmak vannak, és akkor ezt egy éven keresztül kellett Ditinek követni. És igen, egyszer volt, hogy elrontotta, szóval nem sikerült neki, valami túl fáradt volt, hogy fájt a feje, ezt már nem tudom pontosan, de lényeg az, hogy úgy feküdt le, hogy nem mosott száját meg kezet. És akkor, amikor lefeküdt, akkor tudatlanságba süllyedt, és akkor Indra belépett a méhébe, és a magzatot akkor a villámával először 7 darabra, és utána azt a 7 darabot még 7 darabra osztotta. És utána megszólaltak a magzatok, nem halt meg senki, szerencsére, szóval ez happy end, ilyen szempontból. Nem halt meg senki, sőt, akkor ugye ők lettek a marutok, és akkor mondták Indrának, hogy nézd, mi a követőd vagyunk, akkor ne bánts bennünket. És akkor Indra mondta, jó, hogyha a követőim vagytok, akkor nem bántalak benneteket. És azért gondoltam, hogy beszélek erről, mert nekem úgy nem volt sok információm arról, hogy kik a marutok. És ugye a Simad Bhagavatamban nem is nagyon találtam több helyen rájuk utalást. De ugye itt az a vers, amit most legutoljára olvastam, az erről szólt, hogy a 49 marut félisten szintén Diti méhéből született, egyiküknek sem volt fia. Noha Diti méhéből származtak, Indra király félistenek rangjára emelte őket. Szóval egy ilyen módon akkor áldásba részesültek, azért, mert az édesanyjuk akkor imádta az Úr Visnut egy tisztító folyamattal, És érdekes dolog, hogy amikor Díti fölébredt, akkor, akkor a marutok megszülettek, és akkor ott álltak Díti előtt, Indrával együtt. És akkor ez is egy ilyen érdekes ügy, hogy akkor ez pont hogy volt, meg mint volt, de már nem nagyon fogok belemenni, ezt majd meghagyom a következő lecketartóknak, ez még elég sok versből áll ez a fejezet, szóval lesz még miről beszélni. De amiről még szerettem volna néhány szót mondani, hogy itt a magyarázatban Prabhupád beszél arról, hogy láthatjuk, hogy még a démonok is felemelkedhetnek a félistenek helyzetében, hogyha, ugye az egy feltétel, hogyha megváltoztatják ateista jellemüket. Ugye ez egy komoly dolog, mert a jellem formálás, ugye a jellem változtatás az a legnehezebb dolog. Ugye emberek ettől félnek a legjobban, vagy ettől úgy mindenki próbálja megúszni. Ugye mindig, amikor valami nem jó, akkor próbálunk a környezetünkön változtatni, vagy próbálunk a bennünket körbevevő személyeken változtatni. Legnehezebb magunkon változtatni, de sokszor igazából magunkon kéne változtatni. De Prabhupád adja ezt az áldást, hogy adja ezt a dolgot, hogy... És ezt még egyszer mondja a magyarázatnak a legvégén, és még egyszer kijelenti, hogy ez a vers alátámasztja, hogy a démonokból is lehetnek félistenek. Szóval ez egy jó dolog a számunkra. Ugye a Bhagavad Gita-ban a 16. fejezetben olvashatunk arról, hogy ugye a fejezetnek eleve az a címe, hogy Isten és a démoni természet. És akkor itt először van szó arról, hogy mik az isteni tulajdonságok, ugye vagy a Krishna nagyon részletesen felsorol, nem is tudom hány tulajdonságot, de nagyon sokat. Aztán van szó a démonokról. Büszkeség, dőf, önteltség, durvaság és tudatlanság. Ezek a tulajdonságok tartoznak a démoni természethez. A transzcendentális tulajdonságok a felszabaduláshoz vezetnek, míg a démonikusak kötöttséget eredményeznek. Kétféle teremtett lény van ebben a világban, az egyiket Istennek, a másikat démoninek hívják. A démonikus emberek nem tudják, mit kell tenni és mit nem szabad tenni. Sem tisztaság, sem helyes viselkedés, sem pedig becsületesség nem jellemzi őket. Azt mondják, hogy ez a világ valótlan, nincsen alapja és nincsen irányító Isten. Szerintük a nemi vágy hozta létre, és a kévágynak kívül nincs más oka. Efféle végkövetkeztetésekre jutva az önmagukból kifordult, csekély értelemben megáldó démoni emberek kedvezőtlen szörnyű tettekbe fognak, hogy elpusztítsák a világot. És akkor itt még ugye folytatja a leírást, hogy mondjuk mi egy démonikus mentalitás. És ugye itt mindig a mentalitásról van szó, arról, hogy ki hogyan gondolkozik. Szóval ez az, ami meghatározza azt, hogy valaki démon vagy félisten. Mert ugye láthatjuk például azt pont ebben a családfában, hogy megszületett Prahlád Maharaj, és ő a legnagyobb démonnak, Hiranyakasipunak volt a fia. Ez egy szempontból a démon volt, egy daitja volt, ugye Ditinek a leszármazottja egy démon, de ugyanakkor a gondolkozása, pedig mivel Nárada Muninak ugye megkapta a társaságát, amikor Kajádunak a méhében volt, anyukájának a méhében volt, akkor egyszerűen bakta lett belőle. És ugye ezt más helyen is mondja a Srimad Bhagavatam, hogy Lakshanam, Yasila Poktam Pumsu, Vajra, Pivancsakam, nem tudom tovább a verset, ennek most csak tényleg az első két során tudom. Szóval a lényeg az, hogy vannak ezek a tulajdonságok, és ez alapján kell valakit besorolni. Szóval a születés az egy dolog, de a fő dolog az, hogy valaki hogyan gondolkozik, hogyan látja a világot, hogyan látja önmagát, és hogyan cselekszik ebben a világban. Ez az, ami meghatározza, hogy valaki démonikus természetű, vagy félisteni természetű. És hogyha megnézzük azt, hogy milyen kultúrából származunk, hogy mi a mi gyökerünk, akkor láthatjuk, hogy ami leírást olvastam az előbb a Bhagavad Gita-ban, hogy mi jellemzi mondjuk a démonikus mentalitást, az mondjuk magamra teljesen illik. Vagy legalábbis illett mondjuk 10 évvel, vagy valamilyen mértékben még most is illik. De hogy a lényeg az, hogy a mai világban az emberek általában egy démonikus mentalitás szerint gondolkoznak. És hogyha valaki akkor elkezdi gyakorolni a Krisna tudatot, akkor van lehetősége arra, hogy megértse azt, hogy ez a mentalitás, ez nem boldogsághoz viszi őt, hanem csak szenvedéshez. És megérti azt, hogy mik azok a pontok az életében, amit neki meg kell változtatnia, és kap is egy folyamatot ahhoz, hogy meg tudjon változni. Szóval ezért nagyon, nagyon csodálatos.
Prabhupada azért mondja, hogy démonokból lehetnek félistenek, mert képesek vagyunk a Krishna tudat erőteljes és végtelenül hatékony folyamata által megváltoztatni a legnehezebben megváltoztató dolgot, ami a jelenünk. És akkor tényleg át tudjuk magunkat transformálni. Nyilván nem önerőből, mert ugye Mama Maya duratja, az anyagi energia ez nagyon erős, ezt nem tudjuk legyőzni. Hogyha vannak olyan tettek, amit a múltban elkövettünk, és abból van egyfajta hajlam, egyfajta karmikus visszahatás, akkor azt is úgy egyedül ledolgozni, akkor nem vagyunk képesek, de Krishna tud segíteni. Szóval, hogyha van bennünk vágy arra, hogy megváltozzunk, hogyha van bennünk vágy arra, hogy fölemeljük a tudatunkat, hogy tényleg baktákká váljunk, és ezt az életünket tökéletességre vigyük, akkor arra van lehetőség, mert a Krishna tudat ad erre lehetőséget. Nyilván akkor a vágyunkat kell kultiválni, kell erősíteni a vágyunkat, és hogyha azt erősítjük, akkor Krishna fog nekünk segíteni. És képessé válunk arra, hogy démonokból, akkor felemelkedünk a félistenek helyzetébe. És képesek legyünk megváltoztatni ateista jellemünket. Oké, és még van 2 perc valakinek egy rövid kérdése, vagy hozzáfűzése, kiegészítése. Ebben a sorában sem mondtam, hogy kicsit.
Hogy adnál erre receptet, hogy mi a legjobb? Tehát, hogy mi az a 100%-os módszer, amit, hogyha az ember rárakít az elmélyét és felerősít a vágyát, amit követve a démonikus elmélyét legjobbsakban lehet legyőzni.
Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy nekünk kell gyakorolni azt a folyamatot, amit Prabhupád adott, és eltérés nélkül. Szóval tényleg akkor japázni kell, diszkál venni reggeli programon, olvasni kell a Srimad Bhagavatamot, odaadó szolgálatot kell végezni. És ugye van is ez a vers, ami az odaadó szolgálatnak, a lelkületnek az 5 legfontosabb pillérét mondja, a Szadhusanga Námakirtan Bhagavatasamrita. És ugye a Szadhusanga az első helyen van. És azt hiszem, hogy a jelenünk megváltoztatásában a Szadhusanga az az egyik legfontosabb aspektus. Mert hogyha rossz tulajdonságaink vannak, azokat mi hoztuk létre, szóval azok nem maguktól vannak, azok a múlt tetteinek az eredménye. Valami miatt akkor büszkék lettünk, mert akkor a büszkeség az megvédett minket valamitől, attól, hogy megbántsanak minket, akkor lepattant rólunk azért, mert ott van a büszkeség, és a többi, és a többi. És mivel ezt mi hoztuk létre, és mihez ragaszkodunk, mert ez egyfajta menedékű szolgál nekünk, akkor ezt Krishna nem fogja csak így elvenni. Hogyha mi nem kérjük őt, akkor ő nem fog a szabad akaratunk ellen menni, mert nekünk szabad akaratunk van. Szóval a változásban, a jelen formálásban az egy nagyon fontos dolog, hogy nekünk kell fölismerni azt, hogy miben kell megváltozni. De sokszor ezt belülről nem látjuk, mert a hamis ego az úgy van leprogramozva, hogy belülről más mutat, mint kívülről. Szóval akkor magunkat hiszük valaminek, de mások meg kívülről más látnak rólunk. És ezért nagyon-nagyon fontos menedéket venni baktáknál, mert hogy tudnak nekünk tartani egy tükröt. És hogyha abban a tükörben látjuk magunkat, akkor tudjuk azt, hogy mi kell változtatni, és mi az, amit igazából át kell magunkban formálni. És amikor viszont felismerjük, szembenézünk fel és kérjük ezt a dolgot, akkor Krishna egyből tud segíteni. Mert akkor, amit kértük, akkor nem függetlenül szól bele az életünkbe, hanem kérjük őt. És Gornita igazából ezért van, hogy akkor segítsenek nekünk, de nekünk kell kifejezni a vágyunkat. Ugye a vágy az a mozgatórugó, vagy az a lényeg. És nekünk kell magunkat erre képezni. Szóval bakták társasága az azért végtelenül értékes, mert bakták kegyenélkül nagyon nehéz fejlődni, nagyon nehéz változni. Van, amikor bakták olyan helyzetben vannak, hogy nincs társulásban, nincs körülöttük egy közösség, nincsenek bakták között. És akkor van az, hogy akkor Krishna, mint felsődülek, aki ott van a szívben, akkor azért sug a baktának, és akkor vannak felismerések. És azért ez mindenkinek van, de hogyha tényleg intenzíven akarsz fejlődni, akkor csak föl kell venni egy nagyon alázatos attitűdöt, és tényleg ki kell fejezni a bakták felé, hogy kérlek, mondjátok, hogy mit láttok, és örömmel hallom. Mert hogyha meg nincs bennünk ott ez a vágy, hogy akarjuk hallani, hanem csak úgy szólnak, és akkor úgy húzzuk a szánkat, de azért úgy elfogadjuk, mert tudjuk, hogy úgy azért el kell fogadni, mert mégis egy idősebb bakta mondta, de akkor az úgy nem az igazi. Szóval azt nem, akkor a bakták is fogják látni, hogy itt van egy személy, és akkor úgy kell rajta gondolkozni, mit lehet neki mondani, mi az, amit befogad az egója, mi az, amit nem. De amikor tényleg lehet valaki látni, hogy bármit mondanak neki, akkor fogja érteni, hogy ez az ő érdekében van, és legalább veszi a fáradtságot, hogy elgondolkozzon rajta, és hálás érte, hogyha bakták próbálnak neki segíteni, akkor számára a fejlődés üteme az tud gyorsulni, szóval akkor az egy jó ütem. Oké, meg is rá. Rövid kérdés?
Igazából nekem nem kérdésem van, és lehet, hogyha ezek után még most mondtál, jobb lett volna előbb beszélnem nekem, és ott mondom magam.
Jobb lett volna előbb, teszed fel a kezed?
Igen, de hogy ugye a Diti alkonyatkor esett.
Igen.
És az, bocsánat, de azt mondtad, hogy az alkonyat az a napfelkelte.
Alkonyatkor és napfelkeltekor mind a kettő. Tehát az egyik sem jó, egyik sem kedvező.
Aha, értem. Csak én ugye, bocsánat, én ugye
értek, hogy
még a déli szemben is.
Hogy az alkonyat az a napfelkelt, és mondom, várjál, az a nap elmente. De jó, akkor
igen, tehát értem. Az egyik sem jó, amikor szandja van, akkor jön az Úr Sírba.
Én is mondom egy mondatot, vagy ez csak egy ilyen kis íze, hogy hat halány a boldogságnak.
Hat halány a boldogság?
Igen, hat halány, és 13 tagot hozzá a kasszépához, többé a másokhoz.
Köszönöm. És Kassiapának mennyi gyereke volt? Neki nagyon sok, nem?
Ezek pedig a 13-tól van, ez nem tudom sok. 40-49. Ez kettő.
És ez az úgy csak egy feleség.
Sokan más.
Az átítják, hogy hányan voltak? Nem tudom. Köntörel Simát Bhágavatam ki, Jaya Prabhupada ki,
Jaya
Itai Gaura Premananda
ki, Guru Uttam Prabhu ki,
Jaya Gaura Bhaktavrinda ki,
Jaya.